Nyissuk meg a Bibliánkat János apostol első levele első fejezeténél, és ebből az első levél első fejezetből a 9. verset olvasom, aki itt volt szombatiskolán, már ismerős lesz neki az igevers, amúgy is ismert igeversről van szó. Így szól: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ugye ez a tulajdonképpen a keresztény élet alfájáról és omegájáról van szó, de már előjáróban is mondanám, hogy egy olyan omegáról, amely nem lesz mindig, hiszen az idők legvégén a Krisztusban bízó nép a 7 csapás alatt már nem követel bűnöket, és akkor már értelemszerűen ezeket nem is kell megvallani. Tehát egy kicsit előrevetítjük azt, hogy bár most úgy élünk a jelen való világban, hogy sajnos még vétkezünk és elkövetünk bűnöket, többnyire akaratlanul, néha többé-kevésbé tudatosan, de az igeversünk azt mutatja, hogy az Isten kész mindenkor megbocsájtani ezeket. Egyetlen egy feltétele van ennek, az, hogy mi megvalljuk a bűneinket. Hiszen úgy szólt az igevers, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, azért, mert egyszerűen ő erre ígéretet tett. És az Istennek a jó híre múlik azon, hogy betartja az ígéreteit. És ez az ígérete, ez teljesen ugye egy olyan ígéret, amire nyugodtan támaszkodhatunk, hiszen ez az egy darab feltétele van összesen, hogyha megvalljuk bűneinket. Mondhatná erre valaki, hogy igen ám, de ebben az igeversben nincs ott a bűnbánatnak a kérdése. Hiszen a bűnvallomás után valóban mikor jön a bűnbocsánat? Hogyha a bűnbánatra vezetését a Szentléleknek nem utasítottuk vissza. Nagyon, nagyon nehéz azt gondolni az embernek, hogy magunktól nem vagyunk képesek bűnbánatra. Pedig ez az igazság. Hiszen apostolok cselekedetében azt mondja az ige, hogy Krisztust ugye megtartóvá emelte az Isten, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Tehát bűnbánatot is ő ad, ugye a Szentlélek által ő munkálja a szívünkben azt, hogy bánjuk, amit elkövettünk, és valóban ekkor, ha ezt a munkát nem akadályozzuk, az Isten szent lelkeiben elfogadjuk a bűnbánatra vezetést, akkor az Isten megbocsátja a megvallott bűneinket. Tehát egy nagyon egyszerű dologról van itt szó, amely a keresztény életnek egy mindennapi része, hogy valljuk meg azt, amit helytelenséget elkövettünk, vagy amit helytelenül szóltunk, vagy amit helytelenül gondoltunk. Ugye a Biblia erkölcsisége ennyivel magasabb a földi törvényektől, hiszen a földi törvények mit büntethetnek? Mire mondják azt, hogy bűn? Mire mondják azt, hogy helytelen? Hát ugye, hogy ha elkövettem, vagy adott esetben szóltam is helytelen. Ugye a rágalmazás, az, hogy valakit rossz hírbe hozunk, az is bűn. Nyilvánvaló, hogy a helytelenségek elkövetése az is bűn. De amit a világi törvények nem vizsgálnak és nem is vizsgálhatnak, azok a gondolatok. Hiszen a gondolatainkat összesen az Isten és mi magunk ismerjük, esetleg még azok ismerhetik, akiknek a tudomására hozzuk, de ennyivel magasabb a Bibliának az erkölcsi szintje, több ezen a téren, mint a világi elvárások. Nem csak azt mondja az Isten, hogy cselekedetekben, nem csak azt mondja, hogy szavakban ne vétkezzünk, hanem azt is mondja, hogy még a szívünkben se gondoljunk gonoszt. Hiszen minden a gondolatok felül indul ki. Ugye ennek az igeversnek az egyetlen feltétel, amit említettem, ha megvalljuk bűneinket. Látjuk, hogy innentől kezdve nem azt mondom, hogy már egyenes az út, hiszen a bűnbánatra vezetést is megakadályozhatom. Jogom van erre. Jogom van arra is, hogy ne valljam meg a bűneimet. De hogyha megvallom a bűneimet, akkor az első is talán egyik legnagyobb akadályt elhárítottam az útból. Hiszen a Biblia egyértelműen bizonyítja azt, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ugye, és mi a bűn? Mindannyian tudjuk erre a választ, hogy a bűnnek a gyökere az az önzés, az alapja az önzés, a magunk felé hajlás. Ugye, ahogy mondja a mondás, félig igaz, pontosan, ha szó szerint vennénk, akkor azt mondanánk, hogy nem igaz, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Hát ugye, hogyha szó szerint vesszük, akkor nem igaz, mert aki szent, már nem úgy, hogy a földön szenté avatta valaki, hanem hogy az Isten mondja azt, hogy szent, ő rá pont nem jellemző ez, hogy ugye az jellemző, hogy maga felé hajlik a keze. De az, hogy engedne is ennek a maga felé hajlásnak, azt nem. Tehát az jellemző ránk, hogy úgymond a kezünk, hát inkább azt mondanám, hogy nem is a kezünk, hanem a természetünk magunk felé hajlik. Ugye a természetünk egy bűnre hajló természet, de aki valóban szent, annak már a keze nem hajlik maga felé. Cselekedetek szintjén már nem fog maga felé hajlani, sőt idővel rájön, hogy gondolatok szintjén sem, és azért, ha meggondoljuk, hétköznapi ember is tudja, hogy minden szó és minden cselekedetnek, még a úgymond hirtelen haragból elkövetetteknek is van valamiféle gondolati előzménye. Bár egy hirtelen harag, annak sokszor nem látjuk a gondolati előzményét, de azért ott is a szóban is benne van, hogy ott azért egy harag az valamilyen szinten megvolt bennünk már azelőtt is, az kirobbant ugye az adott szituációban. Nyilván egy előre megfontolt cselekedetnek azért többféle és mélyebb gondolati háttere van. De alapvetően a szavaink és a cselekedeteink azok a gondolatainkból táplálkoznak. Milyen akadálya lehet annak, hogy megvalljuk a bűneinket? Hiszen ez szerint az ige szerint már majdnem célhoz érünk, ha megvalljuk, hiszen ha nem akadályozzuk a Szentlélek munkálkodását a bűnbánatra vezetésben, akkor az Isten megbocsátja a bűneinket, és ha megbocsátja és kérjük is, akkor meg is tisztít minket az adott hamisságtól. És ennek a végeredménye az lesz, amit az írás is mond, hogy hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Tehát a bűnbocsánatnak ez a célja, hogy az ember győzzön a helytelenségei, hamisságai felett. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok hitvallásban az van benne, hogy elég a bűnbocsánatnak a kegyelme. De nézzétek meg, hogy egy ilyen nagyon egyszerű igevers is, az Új Szövetségben minden jelkép nélküli igevers is már szól arról, hogy nem elég, hogy mi a bűnbocsánat kegyelmével élünk, hanem azt a célt tűzte elénk az Isten, hogy az Isten és ember együtt munkálkodása révén meg is tisztítson minket minden hamisságtól, minden önzéstől. De ez az elsődleges dolog, a megvallás. Milyen akadályok vannak ezelőtt? Hát milyen helytelenségeket vallok meg? Egy nyilvánvaló dolog, hogy egy ilyen régi vetélkedő műsorra gondolok, akkor azt mondanám, hogy a 20 forintos kérdés. Milyen helytelenségeket vallok meg? Mi kell ahhoz legelőször is? A felismerés, így van. Tehát az első lépés az, hogy fel kell, hogy ismerjem a helytelenséget, amit elkövettem. Na itt ezzel kapcsolatban az első gondolat az, hogy minek alapján tudom felismerni ezt a helytelenséget, hogy az helytelen. Hogy az nem jó. Igen, de mi alapján mondok valamit helytelennek, vagy helyesnek? Igen, ez az egyik gondolat, hogy a lelkiismeretemen belül megszólal valami jelzés, hogy ez helytelen volt. Ki az, aki tud jelezni a lelkiismeretemen belül? az Isten. Én magam is tudok jelezni, de azok a jelzések, azok általában milyenek? Hogy egy adott kultúrához, adott neveltséghez kapcsolódnak. Most egészen durva példát akarunk mondani, ugye ma már tudtam, már nincsenek emberevők, de ugye lehet tudni, hát vannak történelmi hajósok is, akik hajós kapitány is van, aki úgy halt meg, olyan helyen halt meg, ahol olyan emberek laktak. Ugye nem gondolom, hogyha az Isten lelke valamilyen módon nem munkálta ki bennük, vagy ha nem jutott el hozzájuk az evangélium örömhíre, akkor nem gondolom, hogy a lelkiismeretükön belül azt helytelennek látták. Hiszen ebben nőttek fel. Ezt csinálták az elődeik is. Tehát önmagában a lelkiismeretem az nem egy tévedhetetlen jelzőrendszer. Van, amikor jól működik, de működhet rosszul is. Tehát mi az a magasabb szintű jelzőrendszer, amelyhez igazíthatom azt, hogy valami helyes volt, vagy helytelen volt? Az Isten igéje. Ugyanis az Isten igéje az egyetlen, ami tévedhetetlen. Isten profétáiról azt mondja az írás, ugye Isten igének szerzői proféták voltak, azt mondja róluk az írás, hogy ugye ezeket, őket, a profétákat, és ilyen módon a lejegyzett igét is, az Isten lelke ihlette. Ugye azt mondja az írás, hogy a teljes írás ugye Istentől ihletett. Vagy máshogy fogalmazva a Szentlélektől lehet. Tehát ugye ilyen módon ez tévedhetetlen. És hogy mennyire így van ez, és mennyire vigyáznunk kell arra, hogy ne pusztán a saját gondolataink alapján ítéljük meg azt, hogy mi helyes, mi helytelen, hanem valóban az Isten igéje legyen a mérce az életünkben. Természetesen ez egy megtért Krisztust követő embertől várható el, hiszen aki nem fogadta el az Istent úgy, amiképp ő kijelenti magát, nyilván ő csak a saját mércéhez tud igazodni. Itt egy bekezdést olvasnék el a pátriárkák és prófétákból, mégpedig éppen a megkísértés utáni, közvetlen utána lévő időkből egy rövid megjegyzést. Éva tényleg elhitte Sátán szavait, de ez a hite nem mentette meg a bűn büntetésétől. Nem hitt Isten szavának, és emiatt esett bűnbe. Az ítéletben nem azért kárhoztatják majd az embereket, mert lelkiismeretesen hittek egy hazugságot, hanem azért, mert nem hittek az igazságban, és mert hanyagul bántak az igazság megismerésének alkalmaival. Sátán ellentétes értelmű állokoskodása dacára az Isten iránti engedetlenség mindig végzetes. Teljes szívvel törekednünk kell megismerni, mi az igazság. Minden tanítás, amelyet Isten az igéjében leegyeztetett, a figyelmeztetésünkre és útbaigazításunkra szolgál. Ezek a tanítások azért adattak, hogy megóvjanak bennünket a megtévesztéstől. Elhanyagulásukkal tulajdonromlásunkat idézzük elő. Biztosak lehetünk abban, hogy bármi legyen is, ami ellentmond Isten szavának, az Sátántól származik. Ugye emlékszünk, ez ugye nem jó kifejezés, nem emlékszünk, mert nem voltunk ott. De emlékszünk a tanulmányainkból, az ige tanulmányozásunkból, hogy ugye Éva több ponton is elkövetett hibát, és aztán majd Ádám is. De azt látjuk, hogy már a legcsekélyebb eltérés az Isten akaratától veszélyeket hordoz magában, hiszen tanácsolta az Isten Ádámnak és Évának, hogy egyetlen egy fa van a kertben, és a kísértő ott közelítheti meg őket. Azok azt ne is érintsék. Ha nem közelítették volna meg ezt az egy fát, egyfajta kíváncsisággal, akkor a kísértőnek gyakorlatilag esélye nem lett volna. De ők megközelítették. És ráadásul a kérdésre Éva felmondta a leckét, mint egy jó diák, amikor a tanár kihívja felelni. elmondta, hogy mit mondott az Isten. Tehát amit ő elkövetette, az nem tudatlanságból volt, hiszen tudta az óvást, de figyelmen kívül hagyta. Ezért olvastuk itt az idézetben, hogy minden, ami a Bibliában leegyeztetett, az a mi tanításunkra és a mi óvásunkra szolgál. És nagyon fontos dolog az, amit szintén olvastunk itt, hogy nem az fogja veszedelembe sodorni, vagy kárhozatba sodorni az embert, hogy lelkiismeretesen elhitte egy hazugságot, hanem az, hogy elmulasztotta megismerni az igazságot, hogy nem hitt az igazságnak, és az igazság megismerésének alkalmaival hanyagul bánt. Tudnélik, vannak megtévesztések, amik nagyon is hihetők? Azt hiszem, hogy akik itt ülünk, e mai időben, ebben a kis országban nem kell mondani azt, hogy milyen módon lehet embereknek feltállalni úgy a hazugságot, hogy az igazságnak tűnjön. De ha most a Bibliához visszatérünk, akkor Máté evangélium a 24. fejezetében és a párhuzamos evangéliumoknak a fejezeteiben, az nem ugyanazok a fejezetek lesznek, ott mitől óv minket Krisztus elsősorban? Ugye Máté 24 és Lukács evangéliumából, illetve Márkból a megfelelő fejezetek, azok Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédéről szólnak, a Krisztus második eljövete előtt, a végidők előtt lévő állapotokról. Sőt, még ugye a 24. után a 25. fejezet is erről szól. És mi a legveszedelmesebb dolog, amitől óv minket az Isten? Vigyázzatok még az előtte egy kicsit, hogy valaki általánosabban, valaki el ne hitessen titeket. És a hitetés ellen ez az egyetlen gyógyszer. A hitetés ellen az az egyetlen gyógyszer, hogy az Isten igéjét vesszük elő, és az Isten igéjének mércével állítjuk szembe a hitetési próbálkozásokat. Ezt tette Krisztus is, a pusztában is. Ugye bárhogy próbálta sátán kicsavarni Isten igéjét, Krisztus tudott idézni mindig, tudott idézni úgy, hogy viszont meg van írva. És helyre tette a kísértőt. Nem bocsájtkozott bele abba, hogy belehelyezkedjen az ő gondolatmenetébe, és cáfolja az ő gondolkodásából a saját gondolatmenetét, hanem azt mondta sokszor, hogy viszont meg van írva. Nagyon sokszor nekünk is így kell viszonyulni a megejtő hazugságokhoz, akár a világból, akár az Isten és ember ellenségétől, sátántól és démonaitól érnek ezek kísértések formájában. Nem szükséges nekünk feltétlenül A-tól Z-ig leleplezni, hogy mitől hamis, ami hamis. Ha egy viszont megvan írva ige fényében, az hamis, akkor az hamis, és kész. És nem feltétlenül szükséges a részletekbe belemenni. Lehet olyan is, hogy bele kell mennünk ezekbe. Tehát az első dolog a bűnfelismerés kérdése, ami végül is a Szentírás nélkül nem lehetséges. A lelkiismeretünkön keresztül olyan értelemben lehetséges, ha a Szentlélek késztetéseire hallgatunk. Még akkor is, ha nem tudjuk, hogy kicsoda ő. Mert a Szentlélek mindenkinek ad, aki nem utasítja vissza a bűnnel, a kísértéssel ellentétes késztetéseket. Hiszen az ős evangélium az nem csak azoknak ígéret, akik már Krisztus követői szövetséget kötöttek az Istennel, hanem minden embernek. Hiszen azt mondja, hogy ellenségeskedés szerzek az emberben, a bűnnel szemben. És ezt a munkát a Szentlélek végzi szüntelenül mindenkiben. Mert az a kérdés vetődhet fel bennünk nyilvánvalóan, hogy mi van azokkal, akik nem hallottak Isten igazságáról. Nem hallottak Jézus Krisztusról. Vannak ilyenek a történelemben sokan? Rengetegen. Mai időkben is vannak sokan? Bizonyám. Hát most ugye nem szerencsés statisztikával mérni az Isten beszédének terjedését, de hányan laknak ma a Földön? Hát már 8 milliárd felett. És hány ember van, aki, hát most ez túlzsás lenne azt mondani, hogy teljes mélységében ismeri az evangéliumot, de annak legalább az alapelemeivel tisztában van. Olyan jó esetben van mondjuk 21 pár millió. Hát azért óriási különbség van a 8 milliárd és a 20 millió között, tehát a mai időkben is rengeteg olyan ember van, aki még csak arról sem tud, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy mi az, amit véghez vitt az Isten, hogy ne kelljen az embernek a bűneiben meghalnia. Őket mi alapján ítéli meg az Isten? Mert közülük is meghalhatnak ma sokan, úgyhogy nem jutott el hozzájuk az evangélium örömhíre. Szól erről az írás, hogy mi alapján ítéli meg őket az Isten? Ugye, az egyik alapelv, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézi. Ismét egy dolog, hogy mennyivel magasabb rendű az Isten törvénye az emberi jogalkotásnál. Emberi jogalkotásnál a hasonló jogelv az hogy szól? Úgy. Ugye? Teljesen ellentétes. A törvény nem ismerése nem mentesít. Emlékszem még, fiatal felnőtt koromban mentem kerékpárral Várgesztesre. Már Budapestre költöztem, és akkor már megépült az M1-es, tehát ilyenkor ugye legtöbb országban az szokás, hogy leveszik a tiltó táblákat a strádával párhuzamos főutakról, hát ez nem így történt, és hát ugye oda úgy lehetett volna eljutni, hogy mondjuk a 70 kilométerből csinál az ember 140-et, tehát szó szerint így. És hát úgy gondoltam, hogy hát én megyek akkor ott az egyesen, de végre már hát arra már madár se fog járni, hiszen a strádán mennek már a gépkocsikkal. És kétszer is megelőzött egy rendőrautó, de ő másokat keresett, és úgy tudott kétszer megelőzni, hogy leállt, és akkor ott valamit csináltak, és én akkor megelőztem, és akkor ez megtörtént kétszer is, és harmadszor is megtörtént, és akkor legnagyobb meglepetésemmel megállt előttem, és engem állított meg. És kérdezte tőlem, hogy hát éppen ott volt egy kerékpára behajtani tilos tábla, hogy ismeri ezt a táblát, hogy ez mit jelent? Hát mondtam neki, hogy hát ismerem, hogy ennek már mennyi éve? Hát szerintem olyan 30. És mondtam neki, hogy ismerem. Na és? Kérdezte a rendőr. Hát mondtam neki, hogy ez azt jelenti, hogy kerékpárral behajtani tilos. És, ugye, jött az újabb kérdés, és akkor visszakérdeztem, hogy mondjon egy utat Várgesztesre nekem. És akkor elgondolkozott, és annyit mondott, na jó van, menjen. De, ugye, de azért hiába is próbáltam volna neki eladni, hogy én nem ismerem azt a táblát, hogy ez mit jelent. Ugye elég nehezen hihető, hogy van egy ilyen tiltó tábla is benne, mondjuk egy kerékpár is, amit elég jól fel lehet ismerni. De elég nehezen hihető, hogy nem tudja valaki, még aki nem ismeri a keresztáblákat, az is tudja szerintem, hogy mit jelent. Tehát itt nyilván most az volt, hogy ugye vagy nem is ez volt a célja a közúti ellenőrzéseknek, csak gondolta, hogy ha már egyszer harmadjára előz meg, akkor azért mégiscsak megkérdezi, vagy pedig egyszerűen ugye elengedett, mert tényleg ő is látta azt, hogy nem nagyon lehetne úgy reálisan eljutni oda. Na de mindegy, ez csak egy kis történet arról, hogy a törvény nem ismerte, nem mentesít, tehát én is hiába mondtam volna, hogy nem ismerem. Hát egyrészt úgy se fogadták volna el, másrészt az a szabálytalanság akkor is szabálytalanság volt. Nem, hát azért mondta, hogy na menjen, mert ő is szerintem nagyon jól tudta, hogy úgy lehetett volna Budapestre eljutni, hogy még valameddig az egyesen, ami nincs tiltó tábla, és utána vannak ilyen keresztutak itt, vagy balra, vagy jobbra lemenő kis falvakba, és így végül a 70 kilométerből úgy el lehetett volna jutni, lett volna mondjuk dupla annyi. De ugye ez még életemnek az úgynevezett elfolyt idejében volt, amikor az ember még csinál ilyeneket, de adott esetben, ha kerékpárosokat elnőzött volna, és mondjuk ez lett volna ott a szándék, akkor a büntetés az nem maradt volna el, még akkor sem azt mondom, hogy hát nekem fogalmam sincs, hogy az a tábla mit jelent. Ennyivel magasabb az Isten törvénye, hiszen ő azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi. És micsoda magasrendű igazság ez. És a másik dolog viszont, hogy akik nem ismerik Krisztus írott igéjét, nem jutott el hozzájuk az evangélium örömhíre, azokban is munkálkodik a Szentlélek. Tehát ők római level második fejezetének első része szerint mi alapján lesznek megítélve? A lelkiismeretükben elfogadott világosság, igazság és annak követése alapján. Na most erre gondolhatnánk azt, hogy hát akkor a hívők esetében azért erre alapvetően nincs szükség. És óriási tévedés lenne ez. Miért van a hívők esetében a Szentlélek munkájára szükség, ha most csak ezt az egy dolgot nézzük, hogy milyen akadályai vannak a bűnvallomásnak? Tudnék nem csak az, hogy nem ismerem föl, hanem mi az egyik legveszedelmesebb akadálya a bűnvallomásnak? Az is egy akadály lesz, így van. A szégyen, mondjunk még akadályokat. Bűnbánat hiánya az nem feltétlenül. Tudnélik, bűnvallomással oda mehetek úgy is az Istenhez, hogy azt mondom, hogy ezt látom, hogy helytelen, amit elkövettem. De nem bánom. Hiszen az Istennek van ígérete erre, hogy ő ad, ahogy mondtam az előbb, ő ad az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. De a bűnbánat hiánya akkor lesz akadály a bűnbocsánat elnyerésében, ha én visszautasítom a bűnbánatra vezetést. De az, hogy az Isten elé menjek, annak nem akadálya a bűnbánat hiánya. A szégyen, igen. A büszkeség, igen. A büszkeségből tudnélik, a büszkeségből mi tud jönni? Mi következik általában a büszkeségből, a magabízásból? Önteltségből mi? Az, persze, az fog következni, de az mit eredményez? Önigazolás, na ez az egyik nagy akadály, és vakságot eredményez. Hát nézzétek meg, hogy aki öntelt, aki magabízó, ugye van egy jó példázat, hogy ugye két testvér van, és az egyik kikéri az örökségét, és ott hagyja az apai házat. Ugye, és idővel rádöbben, hogy hát nem jó úton jár, és visszamegy az apai házhoz, de hogy nyilatkozik az ő testvére, aki nem ment el, ugye ez a tékozló fiú példázata. Hogy nyilatkozik az ő testvére? Igen, hogy soha nem követett el lényegében bűnt, mindig a apja akaratát követte, és nekem nem vágtál le egyetlen egy, ugye? Kecskegidát sem. Tehát ő vak volt a saját állapotára nézve. Tehát az, hogy magamban bízok, abban bízok, hogy mit cselekszem, az a magabízás egy vaksághoz tud vezetni. Péter apostolnak is ez volt a legnagyobb hibája, hogy jobban bízott magában, mint az Istenben egy ideig. És sajátos módon vakká tette ez az ő gyengeségeit illetően. Tudnélik, Péter mindig hogy nyilatkozott meg, amikor Krisztus figyelmeztette? Abból sütött azokból a megnyilatkozásokból a magabízás, és egy idő után eljutott oda, hogy a társait is lebecsülte. Hiszen amikor másodszor figyelmeztette Pétert a elkövetkezendő bukására Krisztus, és azt mondta, hogy meg van írva, megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok, hogy ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, akkor hogy válaszolt Péter? Ha ezek, ugye a tanítványtársaira mutatva, megbotránkoznak is benned, de én nem. És akkor nézzetek meg, hogy ezek után mi történt. És volt, amikor úgy nyilatkozott, hogy ő a börtönbe is, de a halálba is menne Krisztussal. És ezek után mi történt? Ugye, de milyen helyzetben, egy életveszélyes helyzetben tagadta meg? Nem. Tehát ott nem arról volt szó, hogy két felfegyverzett római katona odaállt el, és kivonta a kardját, és azt mondta, hogy na most akkor ezt kipróbáljuk, hogy elég élese, hogyha te nem tagadod meg Krisztust. Nem egy ilyen helyzetben tagadta meg, hanem egy olyan helyzetben, amikor a főpap szolgáló lányai tettek valamit. Tehát ugye, és nem volt életveszélyes helyzetben. És ugye, hát ezért a Getsemánéban ő volt az, aki ugye kardot rántott, és levágta a főpap szolgájának fülét. Tehát Ő nem ismerte igazán magát. De mitől, mi okozta ezt a vakságot? A magabízás. Tehát a magabízás az az embert vakká is teszi. De valóban az egyik komoly akadály az önigazolás, a bűnvallomás előtt. Volt ilyen már az első bűn elkövetése után is? Mit olvasunk az első bűnök első bűn elkövetése után? Az úgynevezett ősbűn elkövetése után mit olvasunk? Ugye több mindent olvasunk, viszont azt is olvassuk, hogy amikor az Isten kérdőre vonta Ádámot, hogy talán ettél arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél, akkor Mózes első könyve 3. fejezet 12. versében ezt olvassuk, és mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, úgy ettem. Ugye mi lett volna itt az igazi bűnvallomás? Igen, Uram, azt az egy dolgot cselekedtem, amiről te azt mondtad, hogy ne tegyem. Pont. Ez bűnvallomás lett volna. Ez viszont önigazolás volt. De nem ismerte be a saját felelősségét, hanem azt mondta, hogy az asszony. Tehát itt szó nincs arról, hogy mágszemnyi saját felelősségem is lenne, mert hogy én hoztam meg a döntést, hanem az asszony, akit mellém adtál. Tehát először is hibás az asszony. Mert hát egyértelmű. Viszont végső soron az Isten a hibás, mert az asszonyt az Isten adta mellé. És ezt ki is fejezi? Az asszony, akit te mellém adtál, Isten. Ő adott nekem. De nem lett volna az asszony, akit te adtál mellém, tehát hibás az asszony, hibás az Isten, csak én nem. És mit mondott Éva hasonlóképpen? Ugye a kígyó ámított el. Ugye itt nem mondta ki Éva, hogy az Isten a hibás, de hát a kígyót is kiteremtette. Az Isten. Tehát valahol a gondolatokban belül motoszkálhatott az, hogy azért, mert hogy itt sem bűnvallomásról volt szó. Tehát nem az volt, hogy azt az egyet tettem, amiről azt mondtad, ne tegyem. És nem, és bocsáss meg, és nincs de, meg nincs mert. Ez nincs is ott. Hanem csak rögtön az önigazolás jön. Hogy mivel lehet igazolni a helytelenséget. És ez az egyik szokásos, nagyon gyakran hangoztatott példa erre, az önigazolásra egy király, akinek az élete, úgy értem az életét, hogy amikortól a Biblia már beszámol róla, az nagyszerűen indult, és tényleg valóban más emberré lett ez a király, és olyan dolgokat cselekedett, illetve olyan dolgokat nem cselekedett meg, amik azt mutatták, hogy valóban egy megtért, megváltozott emberről van szó. És a végén tudjuk a Biblia történéseiből, hogy sajnos nem lesz ott az örök életben. Saul király, az egységes Izraelnek az első királya. És itt nyissuk ki a Bibliánkat Sámuel első könyvénél, és Sámuel első könyve 13. fejezetéből, Sámuel első könyve 13. fejezetéből olvasnám a 8. verstől néhány verset. Tehát 13. fejezet Sámuel első könyvében, a 8. verstől. És várakozott ott már, mint Saul 7 napig, a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Tudnék, egy csata volt készülőben a filiszteusokkal. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat. És égő áldozatot tett. És mikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezett Sámuel. Saul elébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt. Mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyülekeztek már Mikmásban, azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam, Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Nézzétek meg, hogy amikor Sámuel próf, először is ugye Sámuel megmondta, hogy mikor fog jönni. Kicsit késett. Ugye sokszor van ilyen az életünkben, hogy Isten elkésik az ígérettel? Hát ugye a Biblia azt mondja, hogy ő nem késik el az ígérettel, csak legfeljebb a mi mércénk szerint elkésik az ígérettel, kicsit sokat kell várnunk, és akkor mi a saját kezünkbe vesszük az ügyek intézését. Ez nagyon gyakori emberi hiba, ugye a hívők atya is beleesett ebbe a hibába, amikor is, ugye hát már emberileg lehetetlen volt, hogy utódja legyen, ugye Ábrahámnak. És akkor gondoskodott róla úgy, ahogy szokás volt a környező népeknél. És egyébként az Isten különleges gondviselése Saullal kapcsolatban, hogy az a Sámuel proféta igazította helyre sokszor Sault, akit ő nagyon tisztelt amúgy. És itt is azt olvassuk, amikor Sámuel kérdőre vonta őt, mert egyébként sokat késett Sámuel? Nem. Biztos nem késett sokat, azt onnan tudjuk, hogy megáldozta az égő áldozatot Saul, és amikor elvégezte az égő áldozatot, megérkezett Sámuel. Tehát nem késett hetekig. Megáldozta az égő áldozatot, és ezek után megérkezett a próféta. És a feddésre ő hogy reagált? Milyen hibákat sorolt fel, hogy mi okozta azt, hogy ő, mert azt ugye egy szóval nem mondta, hogy ő vétkezett, ugye? Először is késett Sámuel. Azon kívül, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, tehát ugye a körülmények, most éppen a hadi helyzet. A nép elszélett mellőle, csatára készül, az övéi fogyatkoznak, a filiszteusok meg nem akarnak fogyatkozni. Sőt, nagyon úgy néz ki, hogy támadni akarnak. Tehát a körülmények voltak a hibásak, azért nem engedelmeskedtem, és a próféta egy másik ember volt a hibás, mert ő késett. De saját hibáról szó nem esik. Ugye megint a jó öreg önigazolás, amit már Ádám és Éva óta hordozunk magunkkal, mert bűnrehajló természettel születtünk mi is. És ez már az első bűneset után megjelent ez. Na most, ha két fejezettel hátrább lapozunk a 15. fejezethez, akkor ott szintén ugye egy háború után vagyunk közvetlenül, amikor is megmondta az Isten, hogy hát ez sokaknál ugye sokaknál botránkozást okoznak az ilyen isteni parancsok, hogy volt egy nép, amelyet mindenestül az amálekitákat mindenestől ki kellett írtaniuk. Nem, még a királyt sem lehetett életben hagyni, mert szokás volt a népeknél, micsoda? Abban az időben háború volt. Meg a legvéresebb háborúban is sokszor a királyt, mint egy nagy méltóságot, egy ékes foglyot meghagyták. És az volt a dicsőség ne továbbja, hogy fel lehetett vonultatni, lehet, hogy az ellenfél hadvezéreit vagy uralkodóját, ugye, mint rabokat már, mint foglyokat. És azt is mondta, hogy ugye az állatokból se zsákmányoljanak, tehát világos utasítást adott az Isten. Itt olyan esetekben olvasunk csak ilyesmiről, amikor olyan népekről szólnak, akik teljesen megkeményedtek már a bűnben. Mert sokaknál azért nehéz olvasni az Ószövetséget, mert azt mondják, hogy nagyon véres, és nem az az Isten van az Ószövetségben, ami az Új Szövetségben. Más istenképet látnak. Pedig valójában az Isten csak azt mutatja meg ezen esetek által, hogy sajnos egyénileg is, és népszintjén is el lehet jutni oda, hogy belekeményedünk a helytelenségekbe. És már a Szentlélek se tud minket megszólítani. De egyébként, ha valaki ugye valóban bánja az ő bűneit, akkor azért ne féljen, mert akkor nem ebben a helyzetben van. Mert azt bűnbánatra egyedül a Szentlélek tud vezetni. És mit olvasunk a 15. fejezetben, amikor is arra érkezett meg Sámuel, hogy hallotta az áldozatul szánt állatoknak a hangját. és ezt szóvá is tette. És akkor ugye Saul ismét a szokásos ugye önigazolásokhoz nyúlt. Ugye akkor mondta a 16. vers, akkor mondta Sámuel Saulnak, engedd meg, hogy megmondjam néked, amit az Úr mondott nekem ezéjjel. Ő pedig mondta neki, beszélj. Mondta azért Sámuel, nem de kicsiny voltál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél, és az Úr királyá kent fel téged Izrael felett. És elküldött az Úr téged azon az úton, és azt mondta, menj el és pusztítsd el az amálekitákat, kik vétkeztek és hadakoztak ellenük, még megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr személy előtt? És akkor nézzük meg, Saul mit válaszolt. És felelt Saul Sámuelnek. Én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött. És elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak, ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. És nézzétek meg a 24. vers, hogy kezdődik. Ha csak a vers felét olvasnám, akkor újonganánk, és azt mondanánk, hogy Saul végre őszinte bűnvallomást tett. Akkor mondta Saul Sámuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát, és a te beszédedet. Ha itt vége lenne az igeversnek, akkor azt mondanánk, hogy a Szentlélek munkája eredményes volt. Saul úgy tett bűnvallomást, hogy nem rontotta le a bűnvallomását önigazolással. És látjuk, hogy sajnos nem ez történt. Ugyanis az történt, hogy de mivel féltem a néptől, ezért hallgattam szavukra. Tehát lenne egy igaz bűnvallomás, amit semmissé tesz az, hogy önigazolásba menekült Saul. Azt mondta, hogy félt a néptől. Hát tehát ő volt a király. Tehát érezzük az önigazolásoknak ezt a lehetetlenségét, hogy egy önigazolás sokszor saját magát leplezi le. Tehát ő volt a király. Mitől félt? Hiszen a királynak engedelmeskedett a nép. Tehát ott is nem arról van szó, hogy de tegyük fel, hogy tényleg félt. Mert az ember félő lényé lett. Hogy szoktuk nevezni a rögzült félelmet? Ami már szinte már jellemtulajdonsággá vált. Gyávaság nagyon sokszor. Gyávaság. És a Jelenések könyvében mi van? Hogy az apa és anyagyilkosok nem mennek be először az örök országokba? A gyávák. Ugye van ez a van a tőről metszett gyávaság is. Legtöbbször mikor vagyunk gyávák? Amikor az ellenség... Hát egyrészt lehetünk gyávák ilyenre nézve, hogy nem ismerjük be a bűneinket, nem vesszük fel a harcot, nem küzdünk. Ez inkább, sokszor inkább kényelmesség. De mikor ütközik ki a gyávaság? Olyankor például, amikor ugye veszteségeket szenvednék, tudom, hogy szólni kéne, de inkább nem szólok, mert nem vállalom fel a konfliktusokat. Ez is gyávaság. A tőről metszett gyávaság viszont az, amikor, és ezt nagyon sokszor ezt látjuk igazoltnak, amikor az ellenfél ereje nagyon nagy. Rám parancsa egy államhatalom, hogy ezt így tegyem, vagy úgy tegyem. Az apostolokra ráparancsoltak így? Igen. A Sanhedrin, amelyik az akkori világi hatalmat is jelentette, hiszen ítéleteket is hozhattak, ugye? Krisztus esetében is meghoztak milyen ítéletet? A halálos ítéletet. De nem hajthatták végre, mert ez a római fennhatóság megsértését jelentette volna. És mit mondtak az apostoloknak? hogy ti nem szólhattok Krisztusnak a nevében. Ugye ilyenkor mi nagyon sokszor meghajlunk, mert erősebb az, aki ezt kinyilatkoztatja. Nem gondolunk arra, hogy de minket viszont az uraknak ura és királyoknak királya bízott meg. És adott esetben nem csak azzal, hogy beszéljünk az Isten igazságra, hanem bemutassuk azt. Tehát nagyon sokszor a tőrőmetszett gyávaság akkor jelenik meg, amikor egy nagyon erős hatalom ráparancsol az emberre, és akkor az ember meghajol, holott tudja, hogy nem ez volna az Isten szerinti helyes dolog. És az apostolok erre mit mondtak? Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Tehát közölték az alapvető igazságot. Tehát ez gyakorlatilag minden félelem és minden gyávaság alól kihúzza a szőnyeget, mert hát hogy tudnánk mi bátrak lenni, ha nem az Istennel szövetségben? Akkor mi az, ami bátorrá tudna tenni minket, ha nem az, hogy a Teremtő Istennel vagyunk szövetségben? És vállaljuk a veszteségeket is adott esetben. Mert érni fogják az Istent követőket a világon veszteségek, amiket a világi szemlélet és felfogás veszteségeknek tart, és bolondságoknak tart. Hát engedtél volna, akkor jobban élhetnél. Vagy nem kerültél volna ilyen szorult helyzetbe. Tehát azt látjuk, hogy az önigazolás az az egyik legveszedelmesebb akadály a bűnvallomás előtt. Olyannyira veszedelmes, hogy még egy valódinak induló bűnvallomást is semmisé tud tenni, amikor aztán ott van a de, meg a mert, csak. És akkor igazolom, hogy azt, amiről az előbb megvallottam, hogy helytelen, miért helyes mégis. És hát beszélhetnénk itt majd délután, meg beszélhetünk ezekről, hogy mi az, ami az első bűn esetnél is megjelent? Szégyen. Mi az, ami megjelent még? Félelem. Ugye, hiszen elbújtak az Isten elől. Nálunk ez előfordulhat? Bizony, bizony. Ugye, de ha belegondolunk abba, hogy milyen az Isten jelleme, és milyenek a tapasztalataink, akkor ez győzelemhez segíthet minket. És előfordulhat az is, hogy esetleg nem bízunk már az Isten bocsánatában? Akkor olvassuk el a 77. Zsoltárt, mert pont ezen ment keresztül a Zsoltáros, és a végső konklúziója az volt neki, hogy az csak az én gyengeségem, hogy a mindenható jobbja megváltozott. Tehát valójában, mivel az Istenről maga az írás jelenti ki azt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kettő. Hogy az Isten nem ember, hogy hazudjon. Tehát olyan nincs, hogy az Isten megváltozott. Ha az Isten irgalmas volt eddig, akkor irgalmas ezek után is. De mégis azt látjuk a 77. Zsoltárban, majd erről beszélünk délután, hogy bizony az ember képes olyan mély lelki válságba is kerülhet, hogy kételkedni fog abban, hogy az Isten vajon meg tudja-e még bocsájtani azt, amit elkövetett. Tehát sokféle akadálya lehet annak, mert ha ez a kétel uralkodik az emberen, akkor nem is fog oda menni. Hát ha nem bízok abba, hogy bocsánatot nyerek az Istentől, akkor ugyan miért vallanám meg a bűneimet, ha már nem bízok a bocsánatban sem. Tehát és igen, azért van benne a 77. Zsoltár is, hogy ne essünk bele ezekbe a csapdákba. És az meg különösképpen azért érdekes, beszélünk majd róla, mert ő megemlékezik a régi tapasztalatairól. És azok után kerül mégis ilyen mély gödörbe, hogy kifejezi azt, hogy vajon megbocsájt-e még az Isten. És ha mindezeket legyőztük, tehát a félelmet, ugye a szégyenérzetet, az önigazolást, és Isten elé megyünk, akkor már csak kérnünk kell azt, ha nem bánjuk a bűneinket, hogy munkáljon bennünk bűnbánatot. Hiszen ígérete van erre is, ahogy mondtuk. És utána már a győzelem kapujában állunk, hiszen megbocsátja a bűneinket, a bűnbánat nyomán, amit ő munkált bennünk, és utána jöhet a következő cél, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Ugyanis ez a végcélja az Isten bennünk való munkálkodásának. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy mire hívta az Isten a végidőben is, de mindenkor egyébként az ő népét, csak a végidei elhívás, majd mindjárt szólunk róla, miért különleges. Mindenkor mire hívta az Isten az ő népét? Minden időben. Bármikor. Igen, de mi volt a célja ezzel? Az volt a célja, hogy megismerjék az emberek, hogy milyen az Isten, megismerjék az evangélium örömhírét. Hogy vágy ébredjen bennük a szabadulásra. Hiszen higgyétek el, nagyon sok ember van, akit zavarnak a saját hibái, és nem legyint rájuk egyet. Csak nem tudja, nem ismeri a szabadulásnak az útját. És mikor lesz egy ilyen evangélium hirdetés igazán hiteles? És ez lesz a végidei nagy evangélium hirdetésben. Mikor lesz hiteles egy evangélium hirdetés? Elnézést, akkor most szólok máshogy. Lehet szabadulni a bűnből, drága barátom, de én se tudtam. Ugye ez biztos nagyon hiteles lesz, igaz? Tehát mikor lesz hiteles egy evangélium hirdetés? Elnézést, hogy ilyet mondok, nagyon alfa, nagyon alap. Akkor, hogyha én már győztem. Tehát, hogyha én hogy ezen az úton már végig jártam, ezért élő bizonysága tudok lenni annak, hogy lehet győzni. Tudnék, a advent népnek a kegyelem ideje mikor jár le? Van egy esemény, ami nincs kijelentve, hogy mikor fog történni, sőt, Isten végidőre elküldött profétája effektíve kijelenti, hogy nem is lesz kijelentve. Tehát nem is kapunk ilyen kijelentést, az sincs kijelentve, igen, de egy korábbi eseményre gondolok. Hát az gyakorlatilag az emberi történelem lezárása, tehát mondhatnám úgy, hogy ahogy itt egyszerűen fogalmaztunk, hogy a világ vége, de egy kicsit korábbi eseményre gondolok. Nem sokkal korábbira, nem évszázadokkal korábbira. A Szentlélek kiáradása az advent nép hívő maradékára. Tudnék, miért hívta el ezt a népet az Isten? És itt nehogy valami felekezeti büszkeségünk legyen, mert az a végállomás kezdete. Azért hívta el az Isten ezt a népet, hogy az Isten utolsó kegyelmi üzenetét közvetítse a világnak. Na most, ezért nyilván az Isten egy olyan végső evangélium hirdetést akar, amilyen olyan értelemben is bizonyság lesz, hogy olyanok hirdetik az evangéliumot, akik már győztek. Ugye az advent nép hívő maradékára a Szentlélek kiárad, és ők fogják hirdetni az evangéliumot. Tehát nem olyan lesz, amit az előbb mondtam kicsit így ironikusan, hogy hát így meg úgy lehet győzni a bűnök fölött, de nekem ez nem sikerült. Hát ennek nincs hitele. Igazi hitele annak lesz, amikor élő például tudsz állni úgy, ott, az emberek előtt. És miért tud az élő példa lenni? Hogy fog történni ez az evangélium hirdetés? Úgy, mint ahogy ma sokszor gondoljuk, hogy interneten valaki meghallja, hogy félreértés ne essék, nagyon fontos csak ezek az eszközök. De ez így fog történni? Hát az könnyen lehet, hogy a végidőben lehet, hogy már internet ellátás is nagyon akadozni fog nálam, már ma is akadozik időnként, de lehet, hogy nem kell a legvégéig eljutni, hanem személyesen. Hát az személyesen, és ha te személyesen abban a környezetben hirdeted az evangéliumot, ahol éltél, nem biztos, hogy az egész életedet ott töltötted, de ott élsz mondjuk néhány éve. Előfordult, hogy ismernek téged valamilyen szinten? Igen. Tehát ott nem működik az, hogy bort iszok és vizet prédikálok. Ott élő bizonyság lesz arra, hogy jé, hát ez az ember másmilyen volt az előtt, amikor én ismertem. Akkor még tudott felindulni, türelmetlen lenni, haragvó lenni. Tudott üvöltözni mondjuk. És most már milyen szelíd, és milyen mentő szándékkal viszonyul mindenki iránt. De ide el kell jutni. Egy bűn fölött győztes maradéknak lesz hitele a végső nagy evangélium hirdetéskor. És ezt végzi, ezt a munkát végzi most az Isten. Tisztogat minket. Ugye Malakiás könyvében olvassuk, hogy mihez hasonlítja Malakiás ezt. Így van. És ugye megtisztítja az ő népét most a földön. Pontosan azért, hogy a nép hívő maradék által közvetítse az utolsó kegyelmi hívást, aminek végső elfogadása vagy ellenfogadása után lezárja az Isten ezt az emberi történelmet. De egy kicsit ez előtt fog megtörténni az, hogy az advent népnek a rostálása befejeződik. Mert az ő hívő maradéka által akarja az Isten megkezdeni az evangélium hirdetést. Gondoljátok el, hogy micsoda megtiszteltetés ez. Szerintetek Péter örült annak, amikor prédikált és ezrek tértek meg? Hát hogy ne? Tehát ez egy olyan öröm, még az üldözések ellenére is, mert tagadhatatlan Sátán ellenakciói beindulnak nyilvánvalóan. Egyébként akkor feltehetjük a kérdést, hogy most miért nem indulnak be. De ezt a kérdést logikusan mindenki meg tudja válaszolni. De egyébként rövid válasz rá az, hogy azért, mert nincs rá oka. De majd lesz rá oka, hogyha ez a nép megtisztul. És hogy tulajdonképp ettől az egytől fél. Hogy mi őszintén elrendezzük a bűneinket, nem saját magunkra támaszkodva, az Isten kegyelmében bízva, és fokról fokra megtisztulunk. Ő ettől az egytől fél. Mert ha ez megvalósul, akkor neki tudja a Biblia szerint, hogy nagyon kevés ideje van. De akkor valósággal leszámolhatja az újjelni az idejét. Tudnélik, hogy jellemzi a Biblia a végső nagy evangélium hirdetést, és milyen gyors lesz az? Hát ugye nagyon gyors lesz, utoléri a szántóvető az aratót. Hát a valóságban ez megtörténik? Ez szándékos túlfeszítése ennek a képnek. Hát a valóságban hogy történhetne meg, hogy a szántóvető utoléri az aratót? De ez azt fejezi, hogy nagyon gyors lesz az evangéliumnak a hirdetése, és másosan szerint úgy fog terjedni, mint tűz a tarlón. Hát láttatok már ilyet, gondolom, főleg idősebbek, de szerintem fiatalok is, hogy valamilyen nagy szántóföld mellett mentünk, vagy akár olyan mellett, ahol az aratás már befejeződött, és valami maradványok voltak még, és ha nagy volt a szárazság, és az lángra kapott, akkor az nem sokáig égett. Villámgyorsan eljutott a tűz az egyik végétől a másik végéig, és elemésztett minden éghetőt. Az evangélium is így fog terjedni, mint tűz a tarlón. Miért? Mert akkor úgy tudod állni a Szentlélek a hirdetők mellé, ahogy ma még nem tud. Ma is megáldja az emberi erőfeszítéseket az Isten. Megáldja azt is, amiben több az emberi, mint az isteni, de látja a jó szándékot. De hogy tudja megáldani akkor majd azt, amiben már minden isteni lesz? Hát nézzétek meg, hogy nagyon sokszor, most ha őszintén magunkban nézünk, nagyon sokszor cselekszünk úgy, hogy jó szándékkal, az ige alapelveit követve, tehát nem áthágva szándékosan, és jó szándékkal, és mégis sikerül a rossz. Az az egyik volt kolléga, nagyon fogalmazta egyszer, amikor beszéltünk. Hogy jó szándékkal, és mégis sikerül a rossz. Mi ennek az oka? Hogy sokszor nem kérdezzük meg az Istent. Megyünk azután, hogy mi a Bibliából mit látunk helyesnek, és meggondoltuk, összevetettünk igét igével, de egy dolgot nem követtünk el, nem kérdeztük meg az Istent, hogy tényleg ez az akaratod? Most tényleg ezt kell csinálnom? Most tényleg oda kell mennem? Most vele kell beszélnem? Sokszor ez az, ami hiányzik. Nekem annyira tetszett az, amikor a elmúlt negyedévi szombatiskolán előhoztuk Józsuének. Ő szinte istenfélő ember volt? Hát azt hiszem, szeretnék azon a szinten lenni. És mi volt az egyik hibája? Amit megemlít az írás, ugye kétszer is, hogy ezt elkövette. Gibeonitákkal kapcsolatban is elkövette, igen. Meg Ai városa ostroma előtt is elkövette. Nem kérdezte meg az Istent. Nem kért isteni vezetést. Hanem tudta azt, hogy mi az Isten szándéka, hiszen egy istenfélő ember volt, csak éppen a személyes vezetést nem kérte. Nézzétek meg, hogyha ezt a hibát legyőzi az ember, akkor hova juthat? amit szombatiskolában is említettem, Pál apostol leírja, hogy Bitiniában nem eresztette őt a lélek. És erről nem azt mondta, hogy egy apostolnak az a feladata, hogy hirdesse az igét. Igaz? Igaz. Összhangban van az írásokkal? Összhangban. Tehát akkor megyek. Na ez az, ami nincs összhangban az írásokkal. És Pál nem tette meg azt, hogy ment, hanem miután a Szentlélek olyan késztetéseket adott, hogy ne menjen most oda. Utána sokat kellett várnia, hogy hova menjen? Nem. Elég hamar megkapta az utasítást, idézjelbe téve utasítást. Megjelent ugye neki egy makedón férfi. És akkor mit tapasztalt, amikor Filippibe ment? Sokan azt mondják, hogy került a börtönbe, de nem ez a került először, hanem mit tapasztalt, amikor Filippibe ment? Hirdetett valami evangéliumot, nem? És mit mondott egy asszonyról? Az írás. Hogy figyelt Pál beszédeire, hallgatta Pál beszédeit, mert megnyitotta az ő szívét az Isten. Na most ez az, ami hiányzik akkor, hogyha én csak az elveket betartva a saját gondolataim után megyek. Történhetnek jó dolgok, meg történhetnek olyan dolgok, amit megáld az Isten. De mi történne akkor, ha az Istent kérdezem meg, aki tudja, hogy ő kit készített elő? Ugye? És úgy mennék. Na ez volna a célja az Istennel járásnak. Hogy ezt tanuljuk meg, hogy kérdezzük meg az Istent, mielőtt cselekedni akarok. Eleve úgy induljon a napom is. Nem véletlen, hogy hát az elmúlt tanulmányok, és még a hátralévő negyedévi tanulmányok is erről szólnak, hogy hogyan lehet az Istennel személyes kapcsolatban lenni. És én bátorítanék mindenkit arra, hogy tegyük meg ezt, mert én magam is tapasztaltam, hogy a legtöbb helytelenség, amit elkövettem, az nem szándékosan elkövetett helytelenség volt, hanem az abból táplálkozó helytelenség, hogy nem kérdeztem meg az Istent, mert úgy láttam az ő gondviselése alapján, a történések alapján, hogy ez lehet az Isten akarata. De mi a legjobb szándékkal is félre tudjuk ezt érteni. És tényleg azt kívánom én is, hogy kérdezzük meg az Istent, és úgy cselekedjünk, és azt, hogyha az írások alapján meglátjuk, hogy miben vétkeztünk, akkor ne uraljon minket a félelem, ne uraljon minket a szégyen, menjünk oda az Isten elé. És délután beszélgethetünk arról, hogy ezek az akadályok, ezek hogy háríthatók el, és mi az akadályok elhárításában a gyülekezetek szerepe, a testvéri közösség szerepe, mert igenis van szerepe a testvéri közösségnek is. És arra bátorítanék mindenkit, hogy amint ő megtapasztalja, hogy valamiben helytelenséget követett el, akkor menjen oda az Istenén, ne várja meg azt, hogy ő jobb lelki állapotba kerül. Hiszen az Isten alig várja ezt. És tulajdonképp, ha megbocsátja a mi bűneinket, akkor tiszta lappal indulhatunk. És igazán követni az Isten tiszta lappal lehet. Ugye úgy nem lehet, hogy ezeket a helytelenségeket, amikre ráébredek, nem rendezem el. Amen.